Megint drágul a benzin 5 forinttal, a drágább utakon például az autópályák mentén eléri a 400 forintot az ár. Számlakáosz az M-Fespolt ügyfeleinél, duplán számlázott gázdíjak, fenyegetés végrehajtásra, tömegjelenetek az ügyfélszolgálatokon. Március 15-éig várják a kormánypártok, a frakciók és képviselők javaslatait az új alkotmányhoz, a vita 22-én kezdődik. Elhúzódó harcokra számítanak Líbiában, a Kadafi ellenes erők főként a szárazföldön képesek tartani magukat. Jó estét kívánok! Itt a 400 forintos benzin. Szerdától literenként 5 forinttal drágulnak az üzemanyagok. Ez azt jelenti, hogy a benzin átlagosan 374-375 forint lesz, de a drágább kutaknál akár ennél 30 forinttal is több lehet. A mediterrán olajkitermelő országokban uralkodó bizonytalanság csak az egyik oka. A megkérdezett elemző szerint a spekulánsok is fölfelé hajtják az árakat.
5 forinttal kerül többe ez a mozdulat szerdától. Ennyivel emeli a MOL a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Így lesznek olyan kutak, ahol 400 forintot is kérhetnek egy liter üzemanyagért.
Kint tankolunk külföldön, ahol még olcsóbb, mint itt.
Ebben a Borsod megyei boltban is érezni lehet a benzináremelést. Szinte minden pékáru többe kerül, mint tavaly ilyenkor. A kiflit és a kenyeret pedig már nem is szállítják vidékre.
Már vannak olyan falvak, ahol nem éri meg beszállítani a kenyeret se, a szociális érzékenységgel együtt sem.
2010-ben 300 forintba került 1 liter 95-ös benzin, most átlagosan 65 forinttal került többe az üzemanyag. Ez több mint 20%-os drágulást jelent egy év alatt. A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint a benzin drágulása az utakon is érezhető.
Katasztrofálisan nagy a visszaesés. Ha nem a 2010-es évhez, hanem a 2009-hez hasonlítjuk, akkor 2011 januárjában 21%-kal kevesebb benzin fogyott, mint 2009 januárjában.
A szakértők a líbiai válságra vezetik vissza a kőolaj folyamatos drágulását, de az is tény, hogy a spekulánsok is szerepet játszanak az árak emelkedésében. Líbia ugyanis csak a világ olajkitermelésének 2%-át adja.
Ebben nyilvánvalóan szerepet játszik az a hatás is, hogy spekulatív célú vásárlások is történhetnek a nem annyira az azonnal, mint a határidős piacokon.
Az Egyesült Államokban már azt tervezik, hogy a stratégiai olajtartalékokat is megnyitják a tőzsdei spekulánsok által felhajtott árak letörésére.
Számlázási káosz van az M-Fesz gázszolgáltató volt ügyfeleinél. Őket új szolgáltatók vették át, van, aki dupla számlát kapott, van, akinek az alapdíjat akarták kétszer elszámolni. A problémákat a cég elismeri, és azt ígéri, hogy mindenki, akitől jogtalanul szedték be a díjat, visszakapja a pénzét.
Be se fértek az ügyfélszolgálati irodába az emberek Szegeden. Ők az új szolgáltatóhoz mentek reklamálni.
Két számlát küldtek.
Hogy ilyesmiket csinálnak, szégyelhetik magukat.
És a 28-as, az
10-től. Több százal jöttek az M-Fesz budapesti ügyfélszolgálatára is reklamálni, és általában órákat kellett sorba állniuk. A legtöbbször az volt a probléma a fogyasztók szerint, hogy olyan díjakat kértek tőlük, amelyről ők úgy ítélték meg, hogy ez nem jogos. Egy a híradóhoz forduló panaszos azt mutatja, hogy az M-Fesz olyan időszakra is küldött számlát, amelyre az új szolgáltató is. Ő ezt észrevette, de szerinte sokan nem.
Az kétszer fog valahogy fizetni. De hogy fogja visszakapni a pénzét, azt én már nem tudom.
Volt, akitől a havonta befizetett alapdíjakat akarták most újra beszedni. A számlázási hibákat az M-Fesz is elismerte.
Ha bárki túlfizetett, akkor az is vissza fogja kapni a pénzét, vagy hogyha bárkinek bármilyen elszámolási problémája van, akkor az is mindig mindenki vissza kell, hogy kapja a pénzét.
A cég a végelszámoló levelekben azzal is fenyeget, hogy behajtják a 15 napon túli tartozásokat, holott a törvény szerint csak 60 napon túli tartozást adhatnak ki végrehajtásra. A fogyasztóvédelmi hatóság azt javasolja, először mindenki a szolgáltatónál próbáljon egyeztetni.
Ha ez nem vezet eredményre, vagy ők nem érzik azt, hogy ez eredményre vezetett volna, akkor fordulhatnak írásban, e-mailen vagy postai úton a fogyasztóvédelmi hatósághoz.
Az M-Fesz januárban vesztette el ügyfeleit, amikor tartozásai miatt a hatóság megvonta az engedélyeit. A hónap közepén derül ki, hogy újra kezdhetik-e a gázszolgáltatást.
A kormány akár törvénnyel is kész béremelésre kötelezni a magáncégeket, mondta Rogán Antal a Világgazdaság című lapnak. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke kilátásba helyezte, hogy bizonyos cégeknek csak akkor adnak adókedvezményeket, ha kompenzálják azokat az alkalmazottakat, akik rosszul jártak az új adózási szabályokkal. A vállalkozók szerint az állam nem avatkozhat be ilyen módon a bérezésbe.
Egy kiló nagyon szép combot kérnék.
Ennél a hentes üzletláncnál 20-an dolgoznak. A tulajdonos szerint több alkalmazottja is kevesebbet visz haza az adószabályok változása óta. Azt mondja, ha törvény kötelezné rá, emelni a fizetéseket, de addig nem.
Csak abból lehet osztani, amit megtermelünk. Tehát, hogyha nincs rá fedezet, akkor egyszerűen nem tudjuk ezt meglépni. Ilyen egyszerű ez a dolog.
A posta már emelt, a 100%-ban állami tulajdonú cég is az adóváltozás hatását csökkentette ezzel a lépéssel.
A Magyar Posta a minimális garantált bér kötelező biztosítása mellett a legalább egy éves postai munkaviszonnyal rendelkező munkavállalóknál bérfejlesztést hajtott végre.
Rogán Antal az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke a Világgazdaságnak adott interjújában kilátásba helyezte azt, hogy törvénymódosítással ösztönözzék béremelésre a magánvállalkozásokat is. Például csak akkor vehetnének igénybe adókedvezményeket, ha az alacsony és közepes jövedelműek bérét megemelik.
A 100 000 forinttól a 290 000 forintig.
Az új adószabályok szerint azoknak csökkent a nettó bére, akiknek a keresete ebben a sávban mozog, és nem tudnak gyermekkedvezményt igénybe venni. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint az állami beavatkozás oda vezethet, hogy a munkáltatók felmondják a kollektív szerződést, elveszik a béren kívüli juttatásokat, vagy elbocsátják az alkalmazottak egy részét.
Ebben a szférában az állam nem munkáltató, és nem tulajdonos. Tehát itt, ezekbe a berkekbe nem avatkozhat be, ez nagymértékben sérti a vállalkozói autonómiát is.
Az érdekegyeztető tanácsban elfogadott 4-6%-os béremelés csak ajánlás. Azt, hogy ezt meg is teszik-e a cégek, február óta a parlamenti bizottság is vizsgálja.
Elfogadták az alkotmányozás szabályozási elveit, a képviselők és a frakciók március 15-éig nyújthatják be javaslataikat, a kormánypártok március 14-én tervezik ezt megtenni. A bevezetőben valószínűleg utalnak majd a házasságra, a Szent Koronára és 1956-ra is. Az ellenzéki pártok továbbra sem vesznek részt az alaptörvény megalkotásában.
Folyamatosan érkeznek a válaszok az alkotmányról szóló kérdőívre. A borítékok kinyitása után minden digitalizálnak és számítógép rendezi a válaszokat. Ezek a válaszok jó részt módosító indítványként épülnek majd be a szövegbe. A Fidesz a saját alkotmány koncepcióját önállóan készíti el, és csütörtökön jóvá is hagyja. Konkrétumokat Lázár János addig nem akart elárulni. De úgy tudjuk, az alkotmány bevezetőjében, amelyet nemzeti hitvallásnak fognak nevezni, preambulum helyett valószínűleg szerepelni fog a házasság fontossága, mint férfi és nő életközössége. Hivatkozik majd a történelmi alkotmányos értékekre, illetve szerepel majd benne utalás a Szent Koronára és az 56-os forradalomra is.
Ez egyharmad is komoly felelősséget jelent.
Lázár János a mai parlamenti ülésen is próbálta meggyőzni az ellenzéki pártokat, hogy nyújtsák be a saját alkotmány koncepciójukat. A Jobbik szerint színjáték az alkotmány előkészítő bizottság munkája, ezért abban nem vesznek részt.
Nem az LMP-nek vannak feltételei, a demokratikus alkotmányozásnak vannak feltételei.
Az LMP szerint a következő 2014-es parlamentnek kellene az új alkotmányt elfogadnia, az MSZP szerint pedig nem kétharmaddal, hanem 4/5-del.
Fidesz semmi más nem akar, hogy a saját politikai érdekét érvényesíteni tudja, és emellett ki tudja kerülni adott esetben a nemzetközi és hazai kritikákat. Csak ezért van szükségük az ellenzék részvételére ebben a vitában.
Navracsics Tibor szerint épp az ellenzékre igaz, hogy pusztán pártpolitikai megfontolásokból nem vesznek részt az alkotmányozásban.
A baloldali ellenzéki pártok merev elutasítását én éppen annak tudom be, hogy a megoldások túlnyomó többségével ők is egyetértenek, csak úgy gondolják, hogy politikai haszon szempontjából nekik jobban megérné, hogyha nem vennének részt bennem.
A parlament március 22-én kezdi meg az alkotmány szövegének a vitáját.
A parlament elfogadta a médiatörvény módosításait, és 4 helyett 2 új tagot megválasztotta a monetáris tanácsba. A testületbe Bártfai Máger Andrea, a Magyar Közlöny Kiadó ügyvezetőigazgatója, és Gerhard Ferenc, az MFB vezérigazgató helyettese került be. Az országgyűlés 2 hete módosította a jegybank törvényt, eddig a miniszterelnök, illetve az MNB elnökének javaslatára választották meg a monetáris tanács plusz tagjait.
személyemben, magyar külkereskedelemben van delegált.
Délelőtt még szakmai életrajzukról beszéltek a gazdasági bizottság ülésén a jelöltek. Gerhard Ferenc a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató helyettese, aki több pénzintézetnél és a Magyar Nemzeti Banknál is dolgozott. Bárfei Máger Andrea pedig tavaly óta a közlönkiadó igazgatója. Korábban a gazdasági versenyhivatalnál és a jegybanknál is dolgozott. Mindketten azt mondták, hogy szakmailag függetlenek.
A függetlenség a számomra érték, és a függetlenség az végig kísérhető az eddigi szakmai életutam során.
Az én függetlenségemet az elkövetkezendő 6 év munkájával tudom bebizonyítani.
A 7 tagú testületből 4 embernek márciusban járt le a mandátuma. A 2 új taggal a monetáris tanács 5 fős lesz.
Minimum 2 tagjelölt szükséges ahhoz, hogy a monetáris tanács működőképes legyen, és mondjuk március végén a soron következő aktuális ülésekor egyébként határozatképesen tudjon dolgozni, és döntést tudjon hozni.
Az MSZP szerint aggályos, hogy mindkét jelölt jegybanki pályafutása Járai Zsigmondhoz, volt MNB elnökhöz köthető.
Én úgy látom, hogy Járai Zsigmond úr építi csapatát, készül 2013-ra, készül visszatérni a Magyar Nemzeti Bank élére.
Kérem, kész felemeléssel szavazzon.
Végül a bizottság támogatta a jelölteket, délután pedig a parlamentben az LMP kivételével már szavaztak is róluk, és az esküt is letették. Hivatalba azonban csak március 21-től lépnek majd.
A Nemzeti Bank elnökét sem fenyegetéssel.
Simor András jegybankelnök nem mondott véleményt az új tagokról. Arról beszélt, hogy az MNB elnökét fenyegetéssel és megfélemlítéssel nem lehet lemondásra bírni. Járai Zsigmond ugyanis a múlt héten bírálta a jegybankot, mert a felügyelőbizottság szerint a jegybanki vezetők fizetése túl magas.
Akár hónapokig is elhúzódó harcokra számítanak a helyszínen lévő tudósítók és szakértők Líbiában. A lázadók a szárazföldön képesek fölvenni a harcot Kaddafi katonáival, de a légierő ellen védtelenek. Ezért azt sürgetik, hogy a nemzetközi közösség mielőbb hozzon létre repüléstilalmi övezetet Líbia fölött. A NATO azonban csak az ENSZ engedélyével lép közbe.
Itt húzódik most a frontvonal, Ras Lanufnál, 200 kilométerre keletre Szirtétől, Kaddafi szülővárosától. Az elmúlt napokban nyugat felé nyomuló lázadókat nagyjából 50 kilométerrel szorították vissza a kormányerők. A szárazföldi csapatokkal még csak-csak bírnák a küzdelmet a felkelők, de a légi csapások ellen szinte teljesen tehetetlenek. Épp ezért sürgetik, hogy a nemzetközi közösség hozzon létre repüléstilalmi övezetet Líbia fölött. Az amerikai védelmi miniszter szerint viszont ahhoz először szét kellene verni Líbia légvédelmét. A NATO ENSZ felhatalmazás nélkül ezt nem fogja megtenni. Bármilyen NATO hadműveletről csak az ENSZ felhatalmazása alapján lehet szó. Az ENSZ biztonsági tanácsának legutóbbi határozata nem hatalmaz fel minket, hogy erőt alkalmazzunk, mondta a NATO főtitkára. A Tripolitól nem messze lévő Azzavíját napok óta folyamatosan lövi a líbiai tüzérség. A hadsereg többször harckocsikkal nyomult be a városba, amely továbbra is a felkelők kezén van, de a kormánycsapatok ostromgyűrűjében. Az elmúlt 24 órában Misrata városát is ágyúzták, de egyelőre ezt is az ellenzék ellenőrzi. A körülzárt városokat a Kaddáfihoz hű erők megpróbálhatják kiéheztetni. Muammar al-Kaddafi továbbra is azt állítja, népe mellette van, ő terrorista csoportok ellen harcol. Amit Líbiáról most gondolnak, azt az Al-Qaida hiteti el a világgal, tudja Bin Laden. De mindebből egy szó sem igaz, mondta a líbiai vezető. A harcok még hetekig, de akár hónapokig is elhúzódhatnak.
Az MTI Hírcentrum stábja nyugat felé követi a lázadó harci alakulatokat Líbiában. Marosi Antal a harcok helyszínéről a frontvonal közvetlen szomszédságából küldött tudósítást.
A tegnapi nagy bombázások helyszínén, Rastalumban, ma a békében teltek el az órák. Mindössze egy rakéta csapódott be, szerencsére néhány méterrel elkerült egy fegyverraktár, így a fegyveres felkelők jelentős része épségben maradt, 2 sérültet szállítottak a közeli kórházba, ahol Bengáziból érkeztek az orvosok már jó néhány nappal korábban. 20 orvos és 40 ápolónak beöltözött orvostanhallgató kíséri a frontvonalat. Időről időre odébb költöznek egy-egy város orvosi rendelőjét veszik birtokokba, vagy apró kórházait. Nos, tehát az egészségügyi ellátás ilyen értelemben a fegyveresen harcoló alakulatok hátterében megvan, a felszereltségük, gyógyszerkészleteik, kötszereik, azok beszemenően azok is megoldottak. Tehát a gyógyszerek, a kötszerek és egyebek utánpótlása megoldott, akár csak a lőszerek tekintetében sem panaszkozhattak a fegyveres felkelők. Úgy tűnik, hogy a Kadhafi fiai köré szerveződött fegyveres csoportok védekeznek. Tehát kevésbé a támadás jellemzi őket. A fegyveres felkelők oldaláról viszont egy masszív előrenyomulás, ha nem is gyors tempóban, egy masszív előrenyomulás lehet tapasztalni, amit időnként megszakítanak a bombázások. Ugye ilyen volt például tegnap délután, amikor 79 sérültet és 6 halálos áldozatot követelt egy bombázás, pontosan itt Rasnalun térségében.
Több mint 1 millió menekültnek sürgős humanitárius segélyre van szüksége Líbiában és a szomszédországokban, közölte az ENSZ. A világszervezet segélyeket koordináló hivatala összesen 160 millió dollár segélyt kér nemzetközi adományozóktól. Az utóbbi néhány napon 100 000 menekült kelt át a líbiai-tunéziai határon.
Több mint 10 000 várnak Líbia és Tunézia határán arra, hogy valahogyan hazajussanak. Menekült tábort állítottak föl a tunéziai oldalon, de nehezen tudják ellátni a rengeteg embert. Nincs elég élelmiszer és víz. A francia hadsereg a Mistral nevű hadihajót küldte a tunéziai Zarzisba, hogy ételt és takarókat vigyen a menekülteknek. Dzserba szigetéről az amerikai légierő gépeivel repülnek haza az egyiptomiak. A Tunéziához tartozó szigetről folyamatosan viszik el a Líbiát elhagyó vendégmunkásokat. Tegnap 4 katonai gép érkezett ide, 300 egyiptomit vittünk el Kairóba. Ma is ugyanennyi emberre számítunk, magyarázza az amerikai haditengerészet egyik őrnagya. A líbiai egyiptomi határon 6 000 bangladesi vár segítségre. Líbiában dolgoztak, de el kellett menekülniük a harcok elől. Nincs pénzük, hogy hazautazzanak. Már egy hete itt vagyunk. Nincs ételünk és vízünk. A szabad ég alatt alszunk, mondja ez a bangladesi férfi. Máltára már több mint 15 000 érkeztek Líbiából. Az MTI hírcentrum stábjának ez a líbiai férfi azt mondta, hogy a testvéreivel próbálja tartani a kapcsolatot, de csak ritkán tudnak beszélni, mert nagyon rossz az ottani telefonhálózat. Tegnap este hazaérkezett Máltáról az a 3 fős magyar polgári védelmi csoport, amely a külföldiek kimenekítésében segítkezett.
A külügyminisztérium továbbra sem javasolja az utazást Egyiptom nagyvárosaiba, például Kairóba és Alexandriába, de a Vöröstenger vidékére szervezett szállodai üdüléseket már újra biztonságosnak tekinti. Igaz, idézem, fokozott körültekintés mellett. A luxori kirándulásokat, a nílusi hajóutakat és az egyéni utazásokat nem javasolják senkinek Egyiptomban. Telefonált a magyar turisták halálát okozó hajó kapitánya, amikor tavaly nyáron baleset történt Philadelphiában a Delaware folyón. A sétahajó, amelyen magyar diákok utaztak, felborult, 2 közülük meghaltak. A hivatalos vizsgálat szerint egy családi válsághelyzetet beszélt meg a tolóhajó első tisztje. Ügyvédjének később azt mondta, hogy akkor tudta meg, hogy a gyereke életveszélyes állapotban van. Magyarnak álcázott, de valójában importból származó termékeket árul az egyik magyarországi üzletlánc. A bab, árpa, mák csomagolását magyaros motívumok díszítik, az áru azonban valójában Kínából, Ukrajnából vagy éppen Szlovákiából származik. Az áruháznál megkeresésünkre nem akartak nyilatkozni, a csomagoló üzemben pedig azt mondták, mindent, amit kellett, feltüntettek az acskókon.
A nemzeti színű csík mellett egy szürke marhák mellett álló magyar gazda és pulikutya is látható a csomagoláson. Bár fel van tüntetve, hogy a terméket Magyarországon zacskózták, az, hogy csak csomagolták és valójában Kínából származik, csak a hátoldalából derül ki. Megtévesztő a felirat is, amely a vevőknek köszöni meg a magyar munkahelyek teremtését. A tarka babot az egyik magyarországi üzletlánc boltjaiban árulják. Ugyanezzel a csomagolással találtunk Ukrajnából származó sárga borsót, kanadai lencsét, szlovákiai árpát, sőt csehországi mákot is. Mindet ebben az új fehértói üzemben töltötték. A cég vezetője szerint, amit kellett, azt ráírták az acskókra.
51%-ot meghaladja a plusz hozzáadott munka. Tehát mi ezt az árut behozzuk Kínából, importáljuk, utána osztályozzuk, válogatjuk, utána megy a csomagolás nyilván, meg az árukiszállítás. Ez meghaladná az 51%-ot, de nem tüntettük fel magyar terméknek, mert mégiscsak kínai alapanyag.
Nem válik hasznára egyetlen magyar termelőnek, se hogyha a kínai papot adják el, úgyhogy magyar termelőnek.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője szerint az ilyen esetek milliárdokkal károsíthatják a magyar termelőket. A jelenlegi szabályok mellett, ha csak egyetlen gyártási fázis Magyarországon történik, már magyarnak minősülhet a termék. Megtévesztés miatt azonban így is vizsgálódhatnak, sőt, átcímkézésre kötelezhetik a céget, és bírságot is kiszabhatnak.
Még nincsen a hatósághoz ilyen tekintetben beérkezett panasz, amint beérkezik, akkor természetesen ugye a közigazgatási eljárás által meghatározott eljárási határidő irányadó ezekre az eljárásokra is, ami 30 nap, illetve egy egyszerű alkalommal 30 nappal ismételten meghosszabbítható.
Nem ez az első ilyen eset, néhány éve egy ugyancsak magyar termékként feltüntetett fűszerpaprikáról derült ki, hogy valójában 80%-ban importból származik. Ezt azonban már jóval kisebb felirattal jelezték a csomagoláson.
Újabb 4 közéleti személyiségről derült ki, hogy a rendszerváltás előtt a belügyminisztérium szigorúan titkos állományú tisztje lehetett. A szigorúantitkos.hu honlap állításait egyik érintett sem kommentálta.
Súlyúnak érzékeltem.
Sebes József, a Raúl Wallenberg Egyesület elnöke, aki korábban a Magyar Labdarúgó Szövetség felügyelő bizottsági elnöke is volt. A szigorúan titkos.hu információi szerint 1989. október 23-án részt vett a fővárosi tüntetések állambiztonsági biztosításában. Sebes József a híradónak úgy reagált, teljes körű nemzetbiztonsági átvilágítása van. Dégen Istvánnak, a Sanghaji Világkiállítás magyar pavilonját szervező cég egyik tulajdonosának a fényképe is szerepel a honlapon. Kerestük, de nem értük el.
Spórolni kívánnak az...
Bérces Róbert a honlap szerint a belügyminisztérium 3/3-as főosztályán dolgozott. A lista nyilvánosságra hozatala után lemondott alelnöki posztjáról a budapesti ügyvédi kamarában, de lépését nem indokolta. Abella Miklós, a Republik együttes menedzsere, AB102-es fedőkód alatt szerepelt a belügyminisztérium nyilvántartásában. A honlap szerint főhadnagyi rangban szolgált, és 1990-ben saját kérésére bocsátották el. Abella Miklós a híradónak nem erősítette meg, de nem is cáfolta a megjelenteket. A szigorúan titkos.hu honlapon azok adatai szerepelnek, akik a rendszerváltás előtt szigorúan titkos állományú tisztként voltak nyilvántartva a belügyminisztériumban. Az ST-tisztek a kommunista állambiztonsági rendszer egyik fő kiszolgálói voltak. Feladataik közé tartozott többek között az egyházak ellenőrzése és bomlasztása, az ifjúság rendszerellenes tevékenységének akadályozása, vagy például az ellenzéki személyek megfigyelése és leleplezése. A listán névvel nem szerepel, de adatai alapján lapinformációk szerint ST-tiszt lehetett Horvátné Fekszi Márta, a Gyurcsány kormány volt külügyi államtitkára is, akit nemrég jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt vettek őrizetbe a moszkvai kereskedelmi képviselet eladása miatt. Fekszi Márta a híradónak azt mondta, nem akar a múltjáról beszélni, de szerinte a lista megjelenése nagyon nagy kárt okoz a külügyminisztériumnak és Magyarországnak.
Nem vette át a Magyar Szocialista Párt nőtagozatának közéleti díját Kovács Kati, Liszt Ferenc díjas énekes. Döntését azzal indokolta, hogy nem szeretne olyan díjat kapni, amely a politikához kötődik. A közéleti elismeréseket tegnap este Mesterházi Attila adta át, Kovács Katin kívül Heller Ágnesnek és Garas Dezsőnek ítélték oda.
Kovács Kati nem szeretné meghálálni az MSZP nőtagozatának közéleti díját. A Szocialista Párt tegnapi nőnapi ünnepségén adta volna át az énekesnek a kitüntetést. Az énekesnő nem ment el, azt közölte, nem vesz át olyan díjat, amelyik kapcsolódik a politikához.
Még bőven van tennivaló.
A közéleti díjat az MSZP nőtagozata alapította. Olyan személyeknek ítélhetik meg, akik sokat tesznek a közélet szereplőjeként a nők tevékenységének elismeréséért, társadalmi elfogadott. A díjat megkapta még Garas Dezső színművész és Heller Ágnes filozófus is. A társadalom tudós legutóbb februárban került a figyelem középpontjába. Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos ugyanis feljelentést tett egy olyan pályázat miatt, amelynek Heller Ágnes volt a téma felelőse. Budai szerint a pályázatban meghatározott céltól eltérően használták fel az elnyert csaknem 54 millió forintot.
Heller Ágnest legutóbb egy hete kritizálták. Az Európai Parlamentben azt mondta, hogy 2006 őszén a rendőrök nem lőttek senkire, és nem kínoztak meg senkit. Szerinte mindez csupán fikció.
Elbúcsúztatták Lukács Ervin Kossuth Díjas karmestert, az Operaház örökös tagját. Lukács Ervin 1957 óta dirigált az operában. Számos elismerés mellett megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Lukács Ervin 83 éves volt. Most pedig nézzük, hogy mi lesz még ma este az M1-en. 9 után este Szöllősi Györgyivel. Szervusz, jó estét, Györgyi. Mivel készültem?
Jó estét kívánok! A tervezett kötelező kamarai tagságról beszélgetünk Parrag Lászlóval, a Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, és Dávid Ferenccel, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkárával. Aztán a kék fény nyomán az egyre szaporodó amatőr rablásokról lesz szó. Vendégünk Kó József kriminológus. Mai kérdésünk pedig, hogy ön szerint hogyan hatott a válság a bűnözésre? A. Nőtt, B. Csökkent, C. Átalakult. SMS számunk 0630 555 55 15. 9 óra után 5 perccel várjuk Önöket.
Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Most sporthírek, majd időjárás jelentés, és 23.40-kor késő esti híradó az M1-en. Szép estét kívánok, viszontlátásra!
Mit kínál a közmédia? Március 15-e. Az ünnep élőben a Magyar Televízióban, a Duna Televízión, a Magyar Rádióban és online. Nagyon zene. Forradalmi hangulatban az MR2 Petőfi Rádióban. Dalra magyar az MR2-n. Egy forradalmár hétköznapja. Több mint 5 órás időutazás 1848-ba. Petőfi napja az M1 műsorán. Vajon a történelmi napokban is a nők irányították a háttérből az eseményeket? Történelmi Keresd a nőt, Laborfalvi Róza, Szendrei Júlia és a többiek. A Szabadság asszonyai, a Duna TV-n. Ünnepre hangolva. Közszolgálat közösen.
Vannak olyan napok, amikor egyszerűen már túl sok a telefon. Hogy volna fontosabb dolgod, hogy másra figyelnél? Felejtsd el, úgyis megzavarnak. Hogy kikapcsolt, ugyan, úgyse szabadulsz.
Magát keresik!
Most az egy literes Happy Day almalé csak 299 forint. A Magyar Üzletlánc.
Egy éves lett az Aqua Palace vízipalota Hajdúszoboszlón, Európa legnagyobb fürdőkomplexumában. Várlak téged is! Aqua Palace Hajdúszoboszló!
Ahogy az olimpián, úgy jogászként is a tökéletességre törekszem. Ezért használom az Optiust, a jogi adatbázis kezelők új nemzedékét.
Magyar és EU-s jogszabályok, tárgyszavak, igényes kommentárok, széleskörű bírósági joggyakorlat, és akár a saját anyagaimat is beilleszthetem. Optius, jogi háttér, ahogy én szeretem.